Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézenfogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az fölnézett, és így szólt. Látom az embereket, olyanok, mintha a fák járkálnának. Erre ismét rátette kezét a vak szemére, most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki, erről senkinek se beszélj a faluban. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! A betszaidai vak meggyógyítása előtt nagyjából 19 csodát művel Jézus, mielőtt elkezd beszélni az ő szenvedésének meghirdetéséről, és így világosan mutatja Szent Márk evangélista, hogy valójában még mielőtt Jézus beavatna bennünket is az ő szenvedésének a történetébe, először szeretne meggyőzni, sőt bizonyítékát adni annak, hogy ő az Isten fia, hogy ő az, akiben hinnünk és remélnünk, és akit szeretnünk egyedül érdemes, azzal a szeretettel, amelyet Isten az imádásra ajándékozott nekünk. Persze lehetne tekinteni ezt a cselekedetet egyfajta szimbolikus cselekedetként is, amely valójában egy olyan három lépcsős gyógyítás, amelyben először Jézus, mint egy első lépésben tesz kísérletet a látás helyreállítására, amelynél látunk egy érdekes mozzanatot. Én még világosan emlékszem arra az időre, amikor nagymamámnál voltunk nyáron, és egy horcsolás vagy valami ilyesmi ért, akkor nagymamám nagyon sokszor nem bekötötte a sebemet, hanem egyszerűen csak az ujjabb egyét megkente nyállal, és bedörzsölte a sebet. Én akkor kérdeztem tőle, hogy hát ezt miért csinálja, és csak annyit mondott, hogy fertőtlenítésnek jó lesz. Hát, hogyha valaki utána néz, hogy mire is való az embernek a nyála az ember szervezetében, akkor ki fog derülni, hogy bizony a 17 funkció közül az egyik, az pontosan nem más, mint a fertőtlenítés. Viszont itt nyilvánvalóan nem egy horzsolást kellett helyreállítani Jézusnak, hanem valamilyen más módon akarta, más tartalommal kifejezni ezt a gyógyítást. Ezt akkor látjuk világosan, amikor a liturgiában, a szentáldozás utáni percekben elénekelünk egy olyan antifónát, amelyik a legrégebbi áldozáshoz rendelt szöveggel rendelkezik, az ízlejétek és lássátok kezdetűt. Ebben talán világosabban össze tudjuk olvasni a gyógyítás történetet és a mi gyógyulásunknak a történetét, hogy Jézus azt akarja, hogy a tekintetünkkel, mint egy ízleljük is az örökké valóságot, hiszen amikor a szemünkkel látunk valamit, akkor azt szoktuk mondani, hogy azt tudjuk. Ha pedig a fülünkkel hallunk valamit, akkor amiről értesülünk, azt mondhatjuk úgy is, hogy tudjuk, de nagyon sokszor inkább csak hisszük. Ennek értelmében biblikus vonatkozásban a szem az a tudásnak a szerve, a fül pedig nem más, mint a hitnek a szerve. Amikor tehát Jézus szimbolikus cselekedetként is értelmezhető módon megkeni ennek a vakembernek a szemét a saját nyálával, akkor igazából a szemét szeretné felnyitni az örökké valóságnak az ízlelésére, az Isten jóságának a jelenlétére, amelyet első ütemben úgy néz ki, hogy ez a vak nem teljes élességgel, hanem valamiféle hasonlattal élve úgy lát, mintha az emberek helyett fák járkálnának. Persze az is érdekes, hogy egyáltalán, hogyha korábban látott, akkor kellett, hogy tudja azt, hogy néznek ki a fák, hiszen akkor ez az ember korábban még a látás képességét birtokolta, csak valami oknál fogva elveszítette azt. Ilyen értelemben pedig ez az ember az ősbűnnek a szimbóluma is, és az ősbűnből való meggyógyulásnak a szimbóluma is. Jézus azonban második mozdulatként ennek a vakembernek a fejére teszi a kezét, ez a második mozzanat, és utána azt nyilatkozza ez az ember, hogy most már jól lát. De ez a jól lát, ez még mindig csak egy fokozat, mert aztán Márk evangélista megjegyzi, hogy harmadik fokozatként ez az ember tökéletesen jól látta az embereket. Ez viszont azt is jelenti, hogy valamilyen módon megértette az embernek a titkát, pontosan az által, hogy Jézus felnyitotta az ő tekintetét az isteni jóságnak a megtapasztalására. Valójában mi magunk is Jézusnak vagyunk a gyógyítottjai, hogyha igazából bízunk benne, akkor merünk neki föltárni a saját vakságunkból, a saját gyengénlátásunkból, a saját tudatlanságunkból és a saját gyengén tudásunkból bármit. Ez pedig mindig azt is jelenti, hogy Jézushoz igazítjuk a tudásunkat. És amikor Jézus majd elkezd nekünk is beszélni arról, hogy az ő szenvedése értünk történik, hogy személyesen értem akar szenvedni az üdvözítő, akkor ez a látás, ez a tudás valamiképpen helyreállítja bennem a saját emberi méltóságomat. Hiszen megesik nagyon sokszor, hogy az ember önmagáért nem tesz semmit, vagy lustasságból lemond önmagáról. De ha tudja, hogy mások erőfeszítése is ott van az ő lehetséges eredményében, ott van az ő lehetséges gyógyulásában, megesik, hogy éppen ezért értékeli akár a saját egészségét, a saját gyógyulását, vagy a saját tudását. Én rendkívül hálás vagyok azért, hogy voltak olyan pedagógusaim, olyan nevelőim és olyan professzoraim, akik többet tudtak és többet hittek rólam, mint én saját magamról, és ezáltal igazából bizalmat öntöttek a saját jövőmbe, a saját tudásukból és a saját tapasztalatukból. Rendkívül hálás vagyok azért is, hogy azok az orvosok, akikkel életemben találkoztam, azok pontosan tudták azt, hogy hogyan kell gyógyítaniuk. És köszönettel tartozom Istennek is, hogy feltárta előttük az abból való gyógyulásnak a lehetőségeit. Ugyanakkor az látszik, hogy Jézus saját szenvedésével nem csak meg akar gyógyítani bennünket, hanem szeretne megtanítani bennünket szeretetből szenvedni. Nem sokára belekerülünk majd a nagybőti időszakba, és ez a nagybőti időszak arra lesz alkalmas számunkra, hogy a saját szenvedéseinket és Jézus szenvedését valamiképpen összeolvassuk. És azért is van ennek a betszaidai vaknak a története, Jézus szenvedés történetének megprofétálása előtti részben, mert majd látunk a következő epizódban ismét egy vakot, aki azonban már nem csak meggyógyított vak, nem csak némasági parancsal tovaküldött vak, hanem Bartimeus, aki követi majd Jézust, és aki már nem csak úgy gyógyul meg, hogy ennek a világnak a képességeit kapja vissza, hanem a Krisztus követésben megérti saját szenvedés történetét is. Világosan emlékszem egy orvos ismerősömnek a beszámolójára, aki elmesélt egy nagyon megrázó élményt, ugyanis egyik reggel 7:30 bement a rendelőjébe, ahol már a bejárat előtt ott topogott egy idős nyugdíjas ember. Látszott rajta, hogy nagyon feszült és nagyon akar valamit, ezért aztán megkérdezte tőle az orvos még a rendelési idő előtt, hát mit keres itt, tud-e valamiben neki segíteni, és ő azonnal mondta is, hogy igen, doktor úr, szeretném, hogyha a receptet megkapnám. Minél hamarabb, mondta, hogy hát várja meg a sorát, 8 órakor kezdődik a rendelés. Kötötte az ebet a karóhoz, és mondta, hogy minél hamarabb szeretné megkapni a vént, és hogy ha lehet, akkor a doktor úr intézkedjen. A doktor persze visszakérdezett, és azt mondta, hogy csak nem sietős mostanában már a nyugdíjasoknak annyira, hogy ennyire kapkodni kell, és akkor az idős ember azt válaszolta kissé vontatottan, hogy de sietős, mert ő villás reggelire hivatalos. És akkor az orvos egy kicsit meg is sértődött, hogy hát őt miért ugráltatják akkor, amikor másnak villás reggeli a sürgős. Aztán vissza is kérdezett, hogy hol lesz az a villás reggeli, mire a bácsi azt mondta, hogy hát az egyik kórházban. És hát, hogy miért kórházban, hogy lehet villás reggelit enni, mondta az orvos. Mire a bácsi azt mondta, hogy a feleségem Alzheimer kóros, és hát megyek megreggeliztetni őt, és hát ez a villás reggeli. Az orvos persze akkor magába szállt egy kicsit, és akkor mondta, hogy de hát ne haragudjon, ha Alzheimer kóros a felesége, akkor igazából meg se fogja önt ismerni. Mire azt mondta neki az ember, hogy doktor úr, magának teljesen igaza van, valóban az én feleségem engem nem ismer meg, nekem minden egyes alkalommal be kell, hogy mutatkozzak, hogy ki vagyok, mi vagyok. De tudja, doktor úr, nem is az az igazán fontos, hanem az, hogy én tudom, hogy ő kicsoda. És mivel én tudom, hogy ő kicsoda, ezért számomra ő nagyon fontos, és számomra ez a villás reggel is nagyon fontos. Mindezzel csak azt szerettem volna elmondani, hogy Jézus akkor ismerteti meg magát igazán bensőleg velünk, az ő személyiségének a titkait, hogyha megismerjük és elfogadjuk azt, hogy ő miattunk, helyettünk és értünk is szenved. Akkor látjuk az ő becses és csodálatos személyét igazi fényben, amikor nem választjuk el az értünk vállalt szenvedésének a misztériumától. És akkor látjuk őt értünk cselekvő Istennek, amikor a szentmise végén hűséges és tiszta szívvel kifejezzük számára azt a vágyunkat, hogy szeretnénk még közelebb kerülni hozzá, és szeretnénk egy örökké valóságig hálásak lenni mindazért, amit értünk tett, mondott és szenvedett. A harmadik században így dicsőítették, és így imádták Krisztust a szent áldozás pillanataiban. Ízlejétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, ki ő benne bízik. Áldom én az Urat minden időben, az ő dicsérete mindenkor ajkamon. Az Úrban dicsekszik az én lelkem, hallják meg ezt a szelídek, és vigadjanak. Ízlejétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, ki ő benne bízik.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.